Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, a mai új szövetség igét olvasom, a Máté 16:5-től a 12. versig. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem a kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításáról. Egyik nap, mikor beszálltunk az autóba, azt mondta a feleségem, hogy jól viselkedett tegnap reggel a kovász. Talán ismerős ez a mondat sokak számára, hogy a járványnak volt egy ilyen hozadéka, hogy sokan elkezdtek újra kenyeret sütni. Mi soha nem sütöttünk kenyeret régebben, de most úgy kicsit rá is kényszerültünk, ki is próbáltuk, és a kenyérsütőknek ilyen nagy mozgalma alakult ki, mindenféle ilyen közös oldalakkal is, és a kovász egy ilyen, nem mondom, hogy családtag lett, de hogy tényleg úgy beszélünk róla időként, hogy meg kell etetni, meg felmelegedjen, meg jó a kovász, nem jó a kovász, ez egy ilyen általános beszédtéma lett. És hát maga a kovász egyébként egy nagyon pozitív szó a Bibliában is. Néhány fejezettel ezelőtt Jézus, amikor az Isten országát hasonlítja 7 dologhoz, akkor éppen a kovászt is, azt a kovászt, amit egy asszony belekever 3 mércer ízbe, és az meg kell. Az Isten országa tulajdonságának, vagy lényegének egy különös eszenciája a kovász. Elindít valamit a kovász. Beindít. Gazdagít. Attól kell, meg attól lesz igazán kenyér. Anélkül nem lehetne. Hogy az Isten országában is ez a helyzet, hogy a kovász az elindít valamit, ami aztán kiteljesedik. Ez a képnek a lényege, hogy a többi jézusi példázatnak is. Itt pedig egy ilyen furcsa összefüggésben találjuk ezt a kovászt, hiszen a tanítványok nem értik, talán kicsit félreértik ezt a jézusi kijelentést, hogy őrizkedjenek a kovásztól, a farizeusok kovászától, és a kenyér témához térnek vissza. Nyilván nem véletlen, hiszen éppen 2 történet van előtt, az 5000 ember megvendégelése, 4000 ember megvendégelése. És ez egy jellemző dolog, talán nem csak a tanítványokra, hogy egy fizikai életvalóságot keresnek, és Jézus valami többről beszél, az Isten országa természetéről. Ők pedig ezt próbálják a hétköznapok nyelvén megfogni, hogy mi is ez. Ez gyakran van így, nem csak a tanítványokkal, hanem velünk is. Isten valamilyen szeretne hangsúlyozni az életünkben, ami valamiképpen előre visz, az országa felé visz, mi pedig szeretnénk kicsit materializálni. És hát a kovásznak a pozitívuma, ami igazán a lényege, az erjedés, a terjedés, az indítás, az itt negatív összefüggésbe kerül említésre. Hiszen azt mondja Jézus, hogy ettől óvakodjatok, mert a kovász az valamivel beletesszük, és az elkezd terjedni. És visszautal ez a kép is az Ószövetségre, amikor amikor az egyiptomi fogságból a szabadulás előestén kovásztalanul sütötték a kenyeret, mert nem volt rá idő, és ez a szimbólum, a szabadulásnak ez a szimbóluma megmaradt egészen sokáig, sőt, hát máig. A kovásztalanság jelez valamit. Nem a kovásztalanság a lényeg, hanem az jelez valamit. És itt a Mózes második könyvben nem kemény dolgokat is leír a Biblia, hogy aki nem takarítja ki a kovászt, az halljon meg, aznak nem lesz ünnepe. A szabadításra emlékeztet, és az egész ünnepet áthatja, hiszen Jézus halálakor, Jézus elítélésekor ezt az ünnepet ünneplik, a kovásztalan kenyérnek az ünnepét. És a Pál a Galata levélben nagyon képszerűen elmondja, hogy egy kis kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. És a Korintusi levélben pedig azt ugyanezt találjuk, és azt mondja Pál, hogy takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. És ebben az összefüggésben mondja azt, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljetek, a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával, mert Jézus, ami húsvéti bárányunk, az feláldoztatott. Tehát ebben az összefüggésben a kovász ugyanazt a szerepet tölti be, mint a kenyérsütésnél, de egy kicsit másképpen, egy kicsit a negatív erjedés, a negatív kovász is lehet, és ettől lóvja a tanítványait Jézus. És hát mit is jelent ez ma? Szerintem feltétlenül a farizeusok és szadduceusok kovászát értjük, hogy azt keressük, azt is keressük. Én 7 olyan dolgot találtam a mai viszonyok között, ami szintén jellemző lehet. Mi az, amit ma ennek a kovásznak hívhatunk, ennek a negatív kovásznak? Az első ilyen, amire gondoltam, ezek az ellenőrizhetetlen hírek. Olyan világban élünk, hogy a híreknek nagy szerepe van, és mindenki figyeli a különböző eszközök körülbelül híreket, és hát nagyon sok olyan hír van, aminek nem tudjuk az alapját, igaz-e vagy nem. Megjelenik egy hír, és nem tudjuk, hogy igaz-e. A pletyka is ilyen, hogy terjed, de nem tudjuk, hogy mi a valósága. Lehet ma egy ilyen negatív kovász, ellenőrizetlen hír. Aztán ilyen a most egy kampányidőszak kezdődik, vagy már van is, a politika is ilyen. Nagyon nehéz időszak előtt vagyunk most a választások miatt is, és a politikában is nagyon sok olyan van, ami nem ellenőrizhető. Pozitív, negatív kampányokkal együtt. Sokakat ez egymás ellen fordít, még barátokat is, akár egy csoportban lévőket, lelkészeket is, ezt így tapasztalom. Nekem van egy olyan barátom, akivel nem egyeztünk meg, csak nem beszélünk politikáról. Mert fontosabb a barátság, mint a politika. A politika az változhat, egy-egy ember is, egy-egy kormány is, de a barátság az nem, és inkább elkerüljük, nem beszélünk róla. Mindenről beszélünk, csak arról. Aztán ilyen az individualizmus is, a magunkra gondolás, hogy annyira én központú lett a társadalom, hogy ez is egy ilyen kovász, hogy ez terjed, hogy nekem milyen jogaim vannak, mi az én igényem, de ez ugye nagyon-nagyon erősen látszik, hogy sokan magukra gondolnak. Mondok egy példát. Feltűnt, hogy Skóciában elég szemetesek a parkok, utcák. Csak jelzem, hogy üdítő dolog volt megjönni, Budapest sokkal tisztább, mint Edinburgh, pedig sokszor mi is bíráljuk. És ott az iskolában, ha játszanak a gyerekek az udvaron, és eldobnak egy zsebkendőt, csokis papírt, akkor a pedellus és a tanár nem szólhat rá a diákra, hogy hát kisfiam George azért vett fel ezt a kis szemetet, dobta ott a 1 méterre lévő kukába. Tehát jogilag sem nem szólhat rá. És akkor például rusikább tartanak ezért egy gyermeket, hogy összeszedje a szemetet a gyereket után. Hát nyilván akkor a város is ilyen lesz. Sok ilyen akcióval az egyházban, ami az imádságra buzdít, ez is egy olyan mozgalom, ez a látunk. Aztán ilyenek a különböző ideológiák is, ugye a legerősebb, ami most befolyással van, és legtöbbet beszélünk róla, talán ez a homoszexuális kérdés, egyáltalán az elismerés, az egyházi elismerés, áldás, ez Skóciában is nagyon megosztja az egyházat. Vannak olyan gyülekezetek, akik nem nyitottak ebbe a kérdésbe, van, akik pedig ezzel elzárkóznak. És hát ez egy ilyen szakadó felület azért a skót egyházban ma, és hogy nagyon kevesen vannak, az a gondolata volt az egyháznak, hogy szűkítjük a gyülekezeteknek a számát, és így összevonások történnek, három gyülekezetből csinálnak, vagy próbálnak egy gyülekezetet kormányozni. Ez nagyon nehéz terület, különösen úgy, hogyha van egy olyan, aki liberálisabban gondolkodik, és egy olyan, aki mondjuk konzervatívan, ez egy szinte képtelenség. De ebben az összefüggésben ez ilyenek az ideológiák. Aztán hát sokszor tűnik úgy, ez egy ilyen alagútba fotózott kép, nem szemléletes, hogy tényleg olyan úgy jön elő időnként az ideológia, hogy a szerítséget és a szeretetet hangsúlyozza, de mögötte mégsem ilyen gondolatok vannak. Aztán ilyen a közösségnek és az egyénnek a szembesítés, az egyéni érdeknek és a közösségnek, akár egy gyülekezetnek az érdeke, illetve egy közösségnek az ereje. Egy olyan közösséghez is csatlakoztam Skóciában, ami magyarokból áll, egy magyar kis közösség, Edinburgh mellett szoktak összegyűlni, ennek a megalapításában egyébként Belekovics Péter és benne volt, illetve máig emlegetik a nevét. Ez egy összegyűjtött kis közösség, és érdekes volt megélni a kinti magyarokkal, különböző sorsokkal együtt, hogy mit jelent az egyénnek és a közösségnek a léte. Aztán ilyen a törvénynek a relativizálása is, ilyen negatív kovász, hogy sokan azt mondják, hogy hát már vannak olyan törvények, bibliai, ami már nem igaz, nem lehet a 21. században megélni. Van, akik pedig esetleg sokkal jobban ragaszkodnak ezekhez az elvekhez. Beszélgettem sokat református gimnáziumba járókkal, és mindegyik azt mondta el, hogy mi az, ami sokat jelentett számára, tantárgyak, tanárok, sok minden. A struktúra is fontos volt, de az mindenképpen nagyon fontos volt, hogy milyen volt annak a légköre. És ezt jegyezték meg, akinek pozitív volt egy iskola, az azt jegyezte meg, hogy olyan volt a légköre, hogy ott jó volt jelen lenni. És ahol meg nem, ott pedig nem. És végül nyilván a tanítás, a teológiában meglévő tanítás, Jézus is erre utal elsősorban, hogy a tanítástól, azoktól a tanításoktól, ami nem jó, és ami nem emberies, és ami nem visz előre, ezektől tartózkodjanak. És aztán ezért emlékeztet a kenyér csodának a lényegére Jézus, amikor 5000 embert vendégeltek meg, akkor ugye 12 kosár maradt, a 4000 ember megvendégelésekor pedig 7 kosár, és hát ez az az ajándék, ami a pozitív része ennek a történetnek, ez az emlékeztetés, hogy Isten csodát tesz egy olyan helyen, ahol ami szinte megoldhatatlan volt. Sokat voltunk képtárban, ez volt az egyik legnagyobb élményünk, és azt nem elemzem ezt a képet, csak jelzem, hogy Salvador Dalinak van egy ilyen furcsa szemszögű, vagy az atya szemszögéből látszódna maga a megváltás, és egy óriási élmény volt köztünk. És hát ez az a kenyér, ami életet ad számunkra, ami táplálékot ad, amit Jézustól kapunk. És az a mennyei kenyér, ami ő maga is. És ezen a mai napon erre tennénk a hangsúlyt, és ez lenne a végszó, hogy Jézus az a mennyei kenyér, amit ő ad nekünk. Nagyon kicsi egy keskeny az út, ezt Bibliából is tudjuk, amin mehetünk. Ez egyik leghíresebb kép, a skót szerzőnek a képe, egy tiszteletes, egy lelkész korcsolyázik. Egy nagy szenzáció lehetett egy olyan 100-valahány évvel ezelőtt, hogy egy lelkész így ábrázolnak, nem a saját közegébe. És hát nagyon nehéz ezen a jégen megállni, ha lehet így mondani, és tekintsünk arra, hogy ezt a negatív kovászt elkerüljük, ezekben a negatív megközelítésekben ragaszkodjunk a mi kenyerünkhöz, a mennyei táplálékhoz, Jézushoz, és így éljük át azt az eredményt, amit Jézus le is szűrem ebből a beszélgetésből, hogy emlékezteti a tanítványokat, hogy a csoda által, a közösségi csoda által mennyi kosár maradt meg számukra, ezekkel a kosarakkal menjünk ma is a mi munkánkra. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, azt, hogy te táplálsz bennünket lelki jeledellel is, testi jeledellel is, és köszönjük, hogy közösségbe is vonsz bennünket, köszönjük, hogy ma többen lehetünk, mint ahogy szoktunk, köszönjük az új testvéreket is, hogy beköszönhetnek ebbe a közösségbe, és egy pár szót láthatunk egymással, és szorongva tekintünk, Urunk, keletre, ahol talán régóta félt hírek jönnek háborúról, készülődésekről, és tudjuk, hogy nekünk kevés ebben a szerepünk, de neked sok lehet, hogy ezt megállítsd, azt a negatív kovászt, a gyűlölködést, az ellenségeskedést egyedül te és a te fiadnak vére tud ebben minket megvédeni. Kérünk téged így, hogy így tekintsünk, és így tekintsünk felelősséggel a mi imádságunkra, kárpátaljai testvéreinkre is különösképpen. És kérünk téged, hogy te adj nekünk erre a hétre sok örömet a munkában, sok erőt hozzá, és így állj meg bennünket akár 12, akár 7 kosárral is. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jöjj minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.